Covidban szegény, jó napot kívánok az Égéstér minden kedves hallgatójának. Hogy azt mondja, múlt héten ellinkeskedtük, de hát mivel a nyáron annyira keveset linkeskedtünk a Égéstérben, úgyhogy szerintem ezt elnézik nekünk. Bevezetésnek jöjjön egy olvasói levél egy kamionostól, aki gyűlöli a bicikliseket. Hát eleve melyik kamionos ne gyűlölni? Szervusz Robert, egy eléggé tanúságos tapasztalaton alapuló észrevételt szeretnék megosztani veled, miszerint a biciklizés közvetett módon rendkívül környezetszennyező tevékenység. Kamionosként sok kilométert leróttam az évek során, sokszor ugyanazt az útvonalat járva. Az ember próbálja elütni a vezetési időt mindenféle módszerrel, olykor a fedélzeti számítógépet csesztetve. Megközelítőleg ugyanazzal a terheléssel, a Garmisch-Partenkirchen felé vezető úton, hegyi szerpentin nyugodt körülmények között éjszaka 5,2 liter gázolajjal abszolválja az Iveco-Stralis, míg ugyanezt a távot nappalos műszakban a kerékpáros forgalom miatt akár dupla 10-11 liter is lehet a cammogás és a nagy erőt igénylő előzés miatt. Ez a fogyasztás növekedés 2-3 biciklisnél értendő, nyilván nem én egyedül járok kamionnal, tehát ha ugyanazt a három kerékpárost megelőzi még 2-3 kamion, akkor kijön, hogy a biciklisek igazából egy Pinzgauerrel is elindulhatnának hegyi kerékpározás címen, és már is többet tettek a természetért. Nyilván ez így nem helyes részemről. Látod? Azért most már annyira ez a... igen, nem akarom mondani, hogy micsoda. Hogy érzi, hogy rosszat mondott a kamionos hallgatónk. De mindenképpen érdekes, hogy amikor az ember azt hiszi, védi a környezetet valójában, minden követ megmozgat, hogy tönkre tegye ezt az áttételes károsanyag kibocsátással. Gondoltam, érdekes információ, azért osztottam meg veletek, további szép napot. Na, demagóg? Nem demagóg. Ja, az a helyzet, hogy úgy van, hogy a biciklisek nem azért bicikliznek, hogy védjék a környezetet, ők edzenek, azt hiszem, hogy ők élsportolók. Valószínű, ha valaki Garmisch-Partenkirchennél hegyi szerpentinen biciklizik, az annyira elhivatott, hogy...
Ott igen, öcsödön nem vagyok benne biztos.
És az öcsödi biciklisek is. Új olvasó szemüveg, Tibikén. Ez a legendás. Nagyon jól néz ki.
Hát tudja fene.
Nem jó?
Nem tudom, nem kompatibilis a fülhallgatóval például.
Ja, az biztos, igen. Igen, aztán... ja, mellékesen az Égéstérben köszöntjük Orosz Andrást, a MOL kiskereskedelmi üzletág igazgatóját, aki... nyilván nem csak a nápoikért fele, hanem a benzinért is, úgyhogy most nagyon sok mindent keményen számon fogunk kérni rajta. Óriási szerencse, hogy nem élőben megy a műsor, mert akkor tényleg mindenért elverhetnénk rajta a port. Például, hogy ugye hát most, hogy megjött elég durván berúgta az ajtót a COVID második hulláma, minden benzinkúton kint van, hogy maszkban menj be, de hát nem is tudom. Tibi, neked mi a tapasztalatod, hogy vannak benne egyáltalán maszkos benzinkutasok? Vagy kértek már tőled maszkot?
Volt, igen.
De volt. Nagyon ritkán. Vidéken mondjuk elmegyek motorozni, szinte soha.
Vidéken nincs COVID. Én azt látom.
Vidéken nincs COVID.
Most jöttem vissza Békés Csabáról.
András, neked mi a tapasztalatod?
Sziasztok. Az, hogy van egy menekülő út, az, hogy minden benzinkúton van ilyen plexifal, ami egyébként sok más boltban is a vásárló és a kasszánál és a kolléga között. És ebben az esetben a protokoll szerint ott nem kell maszkot hordani, viszont ha mögül kilép valaki, akkor igen. Egyébként azt látom személy szerint, hogy mondjuk az elmúlt egy hétben azért sokkal-sokkal szigorúbban tartatják be a többi boltban is, amerre én járok a maszk használatot, és nálunk is ez a helyzet.
Mindenki ráparázott egy kicsit, nem?
Igen, nyilvánvalóan a maszk nélkül, hogy beengedjük-e a vásárlót, vagy nem, ez egy fontos kérdés volt. Hozzá tartozik, hogy ha már megtankolt valaki, akkor azért hogy kifizesse a tankolását. Ebben azért nyilván kell egyfajta megoldást találni, de egyébként most sokkal szigorúbb lesz, meg most azért ezen a héten már sokkal szigorúbban be is tartják az emberek is. Tehát itt azért, amikor itt most a felvétel van, az elmúlt 3 napnak a számai azért azt mutatják, hogy erről a 4-500 aktív fertőzöttről most fölmentünk 2000, most már több százra, tehát azért most mindenki ezt a második hullámot elkezdte komolyan venni, én ezt látom.
Egy időben az első hullámnál kb. A benzinkút volt az egyetlen hely, ahol az ember eljárt.
Igen.
Van olyan bizonyított, fertőzött, aki benzinkúton kapott koronavírust?
Nem, ilyen nincsen. Én ilyenről nem tudok. A benzinkutak egyébként ebből a szempontból viszonylag gyorsan tudtak reagálni. Tehát egyrészt a fertőtlenítést azt itt egyébként is volt egyfajta rutinja ennek, de ezt megszigorítottuk. Másrésztről pedig elkezdtük viszonylag gyorsan, nyilván infrastruktúrálisan sok helyről beszélünk, de megvolt az a lehetőségünk, hogy elkezdtünk gyártani és telepíteni olyan védőeszközöket, amelyek segítettek az embereknek. És hát ha azért a hallgatók, hogyha emlékeznek, nálunk volt az a sztori, ami akkor elég nagy publicitást kapott, hogy a szélvédőmosó gyárunkat
átállítottuk. Volt külön égéstér erről, igen.
Igen.
Azt átállítottuk fertőtlenítő gyártásra, és nyilvánvalóan ezt is aktívan használtuk. És egyébként ez mai napig ott van mindenhol, már higi állvány, és akkor lehet...
Külön állványon van a molos fertőtlenítő?
Csináltunk olyat, hogy mindenkinek ingyenesen ilyen készfertőtlenítő van, és azt most már ilyen nagyon csinos állványt építettünk hozzá, és ez most már minden 460 töltőállomáson ott van, és nyilván az anyag, ami benne van, az a MOL higi fertőtlenítő.
Bennem mindig van egy kérdés, amikor a benzin értékesítésben dolgozó emberekkel beszélek, benzin és gázolaj és LPG és egyéb, tehát üzemanyag, sőt, még korrektebbül tüzelőanyag, motorhajtóanyag értékesítésben érdekelt szakemberrel beszélni. Miért nem lehet benzinkútnak hívni a benzinkutat?
Én elmondom, hogy én amíg nem voltam molos, addig én is benzinkútnak hívtam.
Mi volt az? Mi történik a kapuban?
Azért a következő van, amiben én azért megengedő vagyok, és hozzátartozik, hogy magyarul szerintem még mindig nem találtuk meg a jó megoldást.
De benzinkút.
Egyrészt...
És a villanyrendőr, az mi?
Az a lámpa.
Oké, de hogy azt hivatalosan azt se úgy hívják, tehát mert akkor nyilván megmondja a rendőr, hogy ez a RoboCop igazából, amire te
igen, gondolsz. Igen, várj, az mi annak a neve?
Forgalomirányító jelző lámpa?
Így van, igen.
Figyelj, ha most már a mai életünket nézzük, akkor azt mondom, hogy az, hogy miért állsz meg egy benzinkúton, annak ma már egyre kisebb százaléka az, mert éppen annak a közelében akar kifogyni a tankod.
Értem én, hogy veszek sört, de nem fogom azért átkeresztelni sörkútra. Tehát, hogy az nem. Lenne a korrekt, hogy motorhajtó anyag és emberhajtó anyag töltőállomás?
Pihenőhely, szolgáltatóhely és megálló, és nem tudom, nem tudjuk, tehát hogy ezt egyébként az angol azt mondja, ez a service station egyre inkább, és nem már nem gas station vagy petrol station, mint régen volt, de hogy magyarul ez hivatalosan töltelmes, de azt gondolom, hogy még senkit nem néztek ki egy társaságban, hogyha benzinkútnak hívja a benzinkutat. Nem tudunk még egyelőre magyarul jobbat ennek.
Nyugtass meg, hogy egymás között azért a molosok is benzinkutnak hívják.
Hát figyelj, előfordul. A töltőállomás a leggyakoribb egyébként.
Jesus. Tehát igen. Csak így a kocsmai beszélgetés során is. Figyelj, bementem egy töltőállomásra, hát öregem, olyan csajt még életemben nem láttam.
Nem, akkor próbálok azt az arcomat felvenni, hogy lazán benzinkútnak hívom, igen.
Na jó, térjünk még egy kicsit vissza, bár sokan unják a Covidot. Vannak ilyen belsős anyagok. Tehát, hogy amikor készültetek mondjuk egy ilyen második hullámra, hogy akkor a töltőpisztoly, elsütő billentyű, gép, karabély, hogy hívják azt, amivel belenyomom a tüzelőanyagot az autóba?
A töltőpisztoly.
Töltőpisztoly, mégis töltőpisztoly. Hogy akkor hogy az ilyen a rizikófaktorok, hogy igen. Akkor amikor ott húzkodom a bankkártyámat, amikor átadom a készpénzt, ott, hogy ez százalékosan, nyilván a fotocellás ajtót nem fogdosom, tehát hogy hol vannak a kritikus pontok?
Hát persze, ez az mondjuk a józanész alapján, hogy mi az, amihez hozzáérünk, tehát hogy mi az, amit a leginkább használunk, hol járunk.
De nincs olyan, ami nem kézenfekvő.
Azt hiszem, hogy nincsen olyan, ami nem kézenfekvő, ez teljesen az, amit a leginkább használunk, de ebben tényleg a napi protokollnak lett a része, hogy akkor milyen időközönként kell fertőtleníteni.
Tehát valaki körbejár egy spritznivel, és abszolút. Az ilyen tapizós helyeket le...
Én tegnap viszonylag korán indultam el egy töltőállomást. De és azt láttam, és ahol lakom, ott van a közelben egy molkút, és reggel láttam, hogy akkor nyitott, és éppen ment körbe a kolléga, és fertőtlenítette ezt a töltőpisztolyt.
Tudja, hogy arra laksz?
Tudja, igen. Tehát, hogy igen. De egyébként tényleg mondjuk, ami újdonság volt, hogy azért, ami látszik, hogy mondjuk figyelni kell, hogy mondjuk új mosdókat, amikor most átépítünk vagy telepítünk, akkor egyre inkább ilyen touchless megoldásokat csinálunk. Tehát, hogy egyre inkább mondjuk azt kedvelik a vásárlók, hogyha nem kell semmihez se hozzáérni. Vagy úgy tudok kinyitni egy ajtót, vagy egy hűtőajtót is akár, hogy nem feltétlenül kell ott megfognom, hanem más módon tudom ezeket kinyitni. Tehát ezek előtérben...
De a kulcsos WC-k azok forever living.
Nem.
Mi az?
Nem. Hát a kulcsos WC-k azok már már csak azért maradtak meg néhány helyen, hogy mutatóban, nem, a nagy része
rengeteg
most már...
kulcsos WC van, én azért pisilek motoros túrán, inkább valami bekötőút így iszé, mert annyira undi megfogni azt a rohadt kulcsot, hátrabaktatni. Figyelj, hát tudom sorolni, tehát Tapolcától, Parád,
Tókiótól Tűzföldig.
Köszönöm.
De nem. A helyzet az egyébként, hogy minden, tehát most már azért nagyon sok olyan átépített kutunk van, ami ez a fresh corner átépítéssel, ahol egyébként az alap az, hogy behozzuk a WC-t a kívülről belülre, tehát belülről tudsz menni, és annak a minősége...
Akkor ez egy létező trend.
Abszolút.
Jaj, de jó.
Abszolút. Tehát, minden,
tehát ez az új design része.
Így van, az új design része, és azért azt hadd mondjam, hogy ezek a mosdók azért nem az, hogy az oké, hanem a messze fölötte a nagyon-nagyon magas minőségű mosdók. És egyébként hozzátözik, hogy teljesen önös érdekből, mert az, amiről beszéltünk, hogy miért állsz meg egy benzinkúton, hát a mosdó ebben egy elég alapvető
és
szükséglet.
És boilerlesztő állomás, igen.
Így van, és az, hogy ennek milyen a minősége, az nagyon fontos. És ugye ezt, szoktam használni ezt a példát, hogy amikor most, nem tudom, ide jöttünk, akkor egyedül, bármilyen közlekedési eszköz is érkeztünk egyedül, akkor most mi döntöttük el, hogy hol állunk meg, de hogyha a hétvégén a család is bennül az autóban, akkor már kisebb a szavunk, és akkor a feleség, a gyerek, a kutya dönti el, hogy hol állunk meg, és ebből a szempontból például az, hogy milyen higiénés viszonyok vannak egy benzinkúton, és milyen a mosdó állapota, az alapvető fontosságú. Tehát lehet akár milyen a benzin, gázolaj, LPG, akármi, de az, hogy milyen a mosdó, az felülírja ezt.
Szerintem viszonylag speciális eset, gondolom, hogy határátkelők felé közeledve, nem tudom, hogy akkor már a Molnál dolgoztál el, amikor el tudom kizdeni, hogy volt egy ilyen értekezlet, hogy hát Hegyeshalom felé, az utolsó molkút, amikor bizony...
Az egy standard állomás. Az
tényleg a buszos turista pisiltető utolsó állomás, hogy akkor ide csináljunk egy nagyon kemény beléptető kaput és 100 forint, amit levásárolhat. Ez mikor volt?
Hát ez már jó régen volt, akkor, amikor az átépült, ugye ott, amikor létrejött egy éttermet is oda telepített a MOL együttműködésben egy étterem szolgáltatóval, a Marséval. Ezzel kapcsolatban egyébként nem akarnám lelőni a point, de azért, hogyha a következő két hétben valaki arra jár, akkor azt látja, hogy ott az ilyen vendéglátóipari lehetőségek azok jelentősen bővültek azon a töltőállomáson, amelyiként Magyarországnak valóban a legnagyobb töltőállomás a forgalom szempontjából.
Na, hogy mi bővült?
Hát, hogy új étterem jön ott létre, és ott még inkább meg fogsz állni a jövőben.
Mi az, hogy új étterem? Hát ott van egy...
Megtoldottátok, vagy mi történt?
Nem, hát ott a teleknek, tehát annak a teleknek a másik részén, hát el lehet árulni, mert hogyha arra jár valaki, akkor most is látja, mert már ki van logózva, egy hatalmas McDonald's mind a kimenő, mind a bejövő oldalon kinőtt a földből. Tehát
hát az is egyébként az utolsó határelőtti pisilésnek az alfája és omegája McDonald's. Hát komoly terhelés alatt vannak a Mackie WC-k világszerte.
Ott lesz a benzinkútnak a WC-je, a Mackie-nek a WC-je, a parkolónak a WC-je.
Piszoár nem marad szárazon.
Ez szó szerint így van.
Hát ahol az emberek ott vannak, ott erre szükség van. És egyébként ebben tényleg igaz... A másik irány ugye, amikor mész Románia felé, tehát ott súlyosbodnak ezek a preferenciák, ugye.
Mert?
Hát, hogy úgy mondjam, amikor a határ előtti utolsó no-name kúton kell ilyen kulcsos módszerrel bemenni, ha nyitva vannak, és akkor is olyan a budi, hogy. Szóval ott, hogy úgy mondjam, a családi szavazásban ezek a kutak elég rosszul állnak.
Azért azt hadd mondjam, hogy most én, ha a mi hálózatunkat nézem, akkor azt tudom mondani, hogy tehát a határállomás előtti utolsó kutak azok a legfontosabbak nyilván. És ebből a szempontból is egyébként azoknak a minősége, meg az, hogy azokat mennyire újítjuk föl, az folyamatosan a listánk tetején van. Aha. Pont Románia felé egyébként, ott, hát hogyha az autópályán mész, akkor egy molkút van, és ott egyébként a mosdó az nagyon jó, mint csak a Szatymazon van egyébként.
Majd mindjárt belőlem.
Jó, de ott is egyébként, csak hogy jó híreket mondjak, ott jövő tavaszra egészen nagylaki határhoz közel egy vadonatúj benzinkút fog épülni, ami egyébként az országban először lesz olyan, hogy...
Benzinkutat mondom.
Igen, most már ennyire impregnálódott bennem. Azt gondolom,
érted a nyomást.
Most már izé... Nem. Most már nincs feszültség és izé van, hanem oldottság van.
Igen.
Próbálok ezzel kikerülni majd nehézkedéseket. Nem az a helyzet, hogy ott például olyan lesz, hogy amit Ausztriában már sok helyen találkozunk, hogy a mind a két irányú forgalmat egy oldalon lévő...
Tehát egy kurflüvvel át tudsz menni.
Igen, fog kiszolgálni.
Na, hát nem tudom, hogy András, aki a Molnár kiskereskedelmi üzletágat vezet, volt-e már vadgázolós kalandja. Tényleg, Tibi, a igazságügyi szakértőkbe akar jönni más is? Égéstérben?
Igen,
jó van, akkor ezt majd megbeszéljük. Azt mondja, hallgatónk írja, az augusztus 20-i égéstérben elhangzott Zoltán kérdésére, hogy hogy van a vadveszély megoldva a nyugati országokban, és általánosságban vadgázolás témára reflektálva gondoltam, megosztom veletek saját tapasztalatomat. Tirolban élek már 5 éve, július elején elütöttem itt egy őzet. Zéfeld és az osztrák-német határ között autóztunk, országúton szabályosan 100-zal, amikor egy kisméretű ősz kiszaladt balról egy bokor mögül. Kb. 70-nel találtam el az autó bal elejével, és akkorát repült, hogy szerencsére visszarepült a baloldali árokba. Egyből félreálltunk, feleségem felhívta a rendőrséget, én közben megnéztem az autót, balfényszóró, lökhárító, sárvédő, első és hátsó ajtó is sérült, majd visszasétáltam az őszhöz megnézni, hogy éle még. Szerencsére nem szenvedett, és a tetem is biztonságos helyen volt. A rendőrök 5 perc múlva ott voltak, egyből hívták az erdészt, utána megkérdezték, hogy történt a gázolás, mennyivel mentünk, majd felvették az adataimot, levényképezték az autó sérülését. Az amúgy végtelenül kedves és segítőkész rendőrök tájékoztattak, hogy mivel csak kötelező biztosításom van, nekem kell fizetnem az autó javítását. Mivel kint volt mindkét irányban van a vadveszély tábla, és kb. Fél percenként vadriasztó is szólt az út mellett. Mi az, hogy vadriasztó szól az út mellett?
Biztos van telepített vadriasztójuk.
De az milyen? Én még ilyet nem hallottam.
Hát gondolom, fütyül.
Igen?
Képzeld el, egyszer bejött egy vadriasztó gyártó.
Igen.
Olvasd fel, és utána elmesélem a történetet.
Szóval, hol tartottam? Igen, kint volt, szólt a vadriaszt az út mellett, így visszakérdeztem, hogy és mi lesz az őz árával. Elég értetlenül nézett rám a biztos úr, de azt mondta, hogy nem kell semmit sem fizetnem. Értetlenül néztem, de hát ha ő azt mondja, akkor biztos úgy van, legalább ennek örültem. Az erdészre sem kellett 5-6 percnél többet várni, betette a tetemet a Suzuki Jimny-jébe, aztán mindenki ment a dolgára. Nem kellett aláírnom semmit, de ettől függetlenül ők elküldtek egy bejelentést valamilyen központi szervhez, ami alapján kaszkós vagy más biztosításos dolgokat lehetett volna intézni. Az autót egyébként Magyarországon javította meg harmad annyiért, amennyibe itt került volna. Na igen, akkor a decibel témát az később.
Igen, és a
vadriasztós
ember bejött, aki nagyon szimpatikus volt. És
de nem az a vadriasztó, amivel még a V-maxomat vettem annak idején, és rajta volt egy csomó sípszerű hülyeség.
Ez is egy sípszerű valami, de úgy néz ki egy kicsit, mintha egy ilyen vadriasztó síp és egy F-117-es lopakodó szerelembe esett volna.
Igen.
És ebből lett egy ilyen kis szögletes felületekkel határolt, ilyen háromszögekkel határolt, nagyobb síp, nem ilyen kis kerek.
F-117, ez nem a varacskos disznó?
Nem, az a lopakodó, az az első lopakodó, a ilyen háromszög.
Alatt. Ja, nem az a varacskos disznó, igen, tényleg az a...
Igen, az a gyémánt
forma, igen.
Amit aztán egy szerbiai magyar leszedett orosz rakétával, aztán lopakodás ide vagy oda. És akkor elmondta, hogy ez tényleg szól, és ez tényleg szól ez a síp, tehát hogy hallható hangot ad ki, és hogy teszteljük le, és már mindenféle izéken törtük a fejünket, de annyira bonyolult lett volna. Viszont helyszínkeresés közben felmerült, a Nógrádon van egy vadaspark, ahol tele van szarvasokkal, vaddisznókkal.
És oda mentek ijeszgetni, így fújjátok a sípot.
Az volt a koncepció, hogy ijeszgetni kéne, hogy mit tudom én egy drónra rárakni, és akkor a drón, ahogy fújja, akkor is akkor sípol, és akkor izé, csak hát ugye a dróntól eleve.
Ez eleve ijesztő.
Eleve ijesztő, úgyhogy izé, és megkérdeztem ezt.
Mikor volt mindez amúgy?
Szerintem 2 éve. Még a másik irány, a Flóriánban voltunk. Igen. És az ember, aki a vadasparknak egy ilyen nagyon nagy tudású ember a vezetője, és mondta, hogy az a baj ezekkel a vadriasztókkal, hogy például párzási időszakban, mondjuk ha az ember magából indul ki, akkor már tudja, hogy...
Bocs, várj, ezek ilyen autóra szerelhető sípok.
Ez autóra, járművekre szerelhető.
És hallottad a hangját?
Abszolút.
És milyen
abszolút.
Hangja van?
Egy ilyen magas hangú, magas frekvenciájú sípolás.
Na igen.
De én megfújtam már, akkor is hallom, de...
Szóval a párzási időszakban...
Hogy fütyülgethetsz akárhogy neki, annyira megvannak
bolondulva... Tehát ha te párzol, én fütyülhetek neked, te nem hagyod abba?
Így van. Így van, és ez így van az őzikékkel, szarvaskákkal és minden más egyébbel is. Úgyhogy igen, létezik olyan hang, ami elriasztja a vadakat, de nincs 100%-osan vadat elriasztó ilyen hang, mert vannak pillanatok, amikor a vad teljesen bolond, hisz azért vad.
De jobban fél egy síptól, mint egy gumisurrogástól, mint egy motorüvöltéstől, mint egy kipufogó mennydörgéstől?
Állítólag igen. Tehát ezt nem cáfolta...
Jó van, majd ezt megkérdezik. Vadász akar jönni, vagy igazságügyi szakértő?
Igazságügyi szakértő, de kérhetünk vadászt is.
Hozzánk csak élőbe hozzák be az állatokat.
Élő állat?
Igen, nálunk már nagyon sokféle állat megjelent. Tehát volt, aki lóval érkezett, és a shop előtt hagyta a lovát. Volt az, hogy...
Töltőállomás.
Köszönöm.
És kapott abrakot?
Hát szerintem jól tartották, igen. De ugye van nálunk az, hogy a kutyádat, hogyha behozott, ilyen csipleolvasók vannak most már sok helyen.
Csipleolvasók? Hol?
Hát több mint 100 töltőállomás, benzinkút. Aha. Igen. Ott üzemeltetünk ilyen csipleolvasót, hogyha behozod a kutyádat, vagy bármi olyan kutyát, ami elveszett, akkor mi leolvassuk, és fölhívjuk az állatorvost, és akkor ilyen gyönyörű, romantikus filmjeink vannak.
Ilyen van molkutó?
Abszolút. Teljes országban.
Hol van kiírva, hogy itt van kutya leolvasó? Hát
egyrészt mondanám, hogy az applikációban megvan, hogy hol vannak csipleolvasók, de most már egész országban van egyébként. És fölhívjuk az állatorvost, és egyébként föl szoktuk ezeket venni, nagyon romantikus egymásra találások, a kutya sírva örül a gazdájának, a gazda sírva örül a kutyájának, úgyhogy ez abszolút...
Van statisztika, hogy hány kutyát?
Hogyne, vezetjük. Hát ilyen százas nagyságrendben jutottunk vissza.
Gondolj bele, egy jó kis szilveszter.
A szilveszterek mindig kiadunk egyébként külön figyelmeztetéseket, hogy mit lehet csinálni, és a szilveszter után megszaporodnak nyilván akkor, amikor az elkóborolt kutyákat összeszedik. De volt, aki ennek hatására a talált kecskéket is hozott már be hozzánk.
Abba is van csíp?
Nem, abban nincs csíp, ott megvettük, hogy hát ha azért a környékbeli gazdája egyébként megérkezett. De a kutyákkal egyébként ez egy fontos dolog és jó dolog. Úgyhogy ha valaki kóbor kutyát talál, amit látszik, hogy van gazdája, akkor
hozza, letölti az applikációt,
akkor hozza be hozzánk, és tényleg fölhívjuk az állatorvost, van csípleolvasó, és összehozzuk. Nagyon profin ez működik most már.
Hát szerintem
most lassan
ötlete?
2 éve. Megkeresett engem az alapítvány, aki ezzel a Vigyél Haza alapítvány, egy kutyás alapítvány, hogy már több ilyen hely van, de igazából nincsen egy olyan országos partner, hogy ezt meg tudnánk ezt szervezni. És szerintem ez egy tök jó dolog.
Ez a legjobb. Hát ez...
Igen, úgyhogy ezt megcsináltuk. Nyilván mi beszereztük az eszközt, ezt mi működtetjük ingyen, és ők föl tudják tenni a saját applikációjukra is megvan az összes molkút, és ezt folyamatosan bővítettük, kezdtük 50-nel, aztán 100-zal, és most már 100 fölött van a száma, ahová be lehet vinni a kóbor kutyákat. Úgyhogy ha valakinek ilyen van, akkor nyugodtan használja a molkutakat.
És milyen ilyen rejtett szolgáltatásotok van még? Mert oké, tudod, hogy lehet biciklit pumpálni egy csomó kúton már, meg mit tudom én, vannak ilyen vizék, de ilyen
ez a kutya csípe szíven ütött, hát ez csodálatos.
Ez nagyon jó egyébként, és egyébként, de tényleg nagyon, tehát aki ott dolgozik ezeken a töltőállomásokon, hát azok az egymásra találások, hát azok ilyen, tehát tényleg nincs az a romantikus film, ami felér azzal, ami
hát, hogy megtalált kutya, ó Istenem.
Fantasztikus, igen. Hát a kutyák, hát, amiket tudnak művelni, fantasztikus, teljesen oda vannak és vissza. Úgyhogy, és egyébként, hogyha előre felé tekintünk, akkor a kérdésedre, Tibi, visszatérve, hogy ez a minek fogod hívni, tehát hogy ez a egyre inkább azt kell kitalálni, hogy és megtölteni tartalommal, hogy a jövőben ezeket a helyeket, amelyek számodra a legkönnyebben megközelíthetőek, ingyen tudsz parkolni, ki van világítva, van mosdó, van személyzet, van shop, hogy mi az, amit szeretnél itt szolgáltatást igénybe venni, és egyébként, hát egyébként ebben a lehetőség a majd, hogy nem végtelen.
Ez azért jó?
Így van.
Miért nem nyitok egy pályázatot? Tehát, hogy egy nyelvújító pályázat, hogy ne hívjuk most már
benzinkút. Van már találva. Hát úgy hívják munkanév, hogy benzinkút.
Ugye mindig attól félünk, hogy vannak ezek a régi dolgok, és akkor mondok egy példát, gázpedál. Mindezt a gázpedállal, amikor a legtöbb autóban már nem gázt adsz, ugye? Hisz.
Mikor adtál valaha gázt?
Egyébként? Adtál gázt, mert ugye a elgázosítónak hívták, a karburátor előtt elgázosítónak hívták azt, ami így elpárologtatta félig meddig a benzint, amit beszívott a motor, akkor adtál még gázt. Azóta nem adsz gázt. De ugyanez van ugye a Forma 1, az a, teljesen ugye a lósportból vette az összes szakszavát, a box, a nem tudom, tehát hogy a pit, azok mind a lóversenysportból érkezett szavak, amiket a Forma 1-ben használnak.
A box.
A box.
Amiben abszolút. A ló van.
Amiben a ló van, ez a box, igen.
A box utca egy nagyon sok lovat tartalmazó ketrec együttes?
Valószínűleg igen. És van egy csomó minden más, és lehet, hogy nem kell félni attól, hogy ez kút. És akkor cool.
Azt gondolom, ez már a nyelvművelésnek a része, hogy mikor és hogyan fog átalakulni. Egyébként hozzáteszik, hogy valaki talál egy jó kifejezést erre, nyugodtan keressen meg, küldje be a nekem. Tök jó lenne, hogyha találnánk egy olyat, ami egyébként ezt akár fel tudja váltani fokozatosan.
Mert ugye a töltőállomás az abból a szempontból mondjuk egy praktikus név, igen. Hogy most már épül ugye ez a plug-i, tehát hogy elektromos töltő, ami szintén töltés, tehát hogy az úgy még csak passzol rá, csak az összes hosszú. Többire nem passzol.
Már a benzinkút is három szótag, a gas station is mondjuk.
Hát igen, szerintem a három szótag az még egy elviselhető izé. Tehát, hogy
nem. Na mindegy, igazából a shopokkal kapcsolatban akartam kérdezni.
Én meg benzináról akartam kérdezni.
Kezdjük a shopokkal.
Kezdjük a shopokkal.
Hogy régen ugye az Áfor kutaknál ugye nem volt semmi, tankoltál, de hogy ez Amerikában se olyan régi dolog, mert ha látunk 50-es évekbeli vagy 60-as évekbeliben játszódó amerikai filmet, akkor ott is megy a, minek hívják, Tumbleweed, ördögszekeret, ugye viszi a szél, és akkor ott tankol, mit tudom én, Jessica Lange, és kitámoljog egy kertésznadrágos retkes kutas, és hát nyilvánvalóan csak benzint fog kapni, háromszög szendvicset nem.
Háromszög szendvicset nem, de...
De hogy mikor találták ezt fel, hogy ott most már majdnem ilyen szupermarket szintű boltok legyenek?
Körülbelül úgy néz ki egyébként történelmileg, hogy a 900-as évek legelején volt az első benzinkút. Az, ahova már be lehetett hajtani, az olyan a 20-as években, 10-es években, 20-as évektől viszonylag gyorsan megjelent egyébként az, hogy lehetett levegőt a kerékbe.
Tényleg ez egy evidencia. Nem. Régen az Áforkúton az se feltétlen volt.
Hát azért egy olaj volt, nem,
az
meg
volt.
Levegő.
Az volt, tehát olaj, így van, tehát hogy azért én emlékszem a nagyszüleim kapáló, rotációs kapáló gépébe, az üzemanyagot.
A Robi kapába, igen.
Igen, de hogy a kenőanyagok azok voltak, meg levegő volt, meg megjelent már ez a szélvédőmosó is, de az első egyébként...
Nem beszélve a HTO-ról. Ugye?
Így van.
A külőhordóban.
Így van. És egyébként alapvetően az ilyen autófelszerelés volt, tehát hogy akkor is már népszerű volt a kanna, hogyha elfogy a benzin, akkor vigyél magaddal, és legyen nálad, meg a különböző ilyen kiegészítők, amelyeket azért még sokkal inkább megcsináltál saját magad, amihez ma már hozzá nem nyúlnál egy autóban feltétlenül. De az első egyébként, ami nem, talán nem evidens, az a térkép volt, amit árultak, és egyébként maguk ezek a nagy olajcégek, benzinkút üzemeltető cégek saját kiadásban kezdtek el Amerikában térképeket kiadni, és ez viszonylag sokáig egyébként fennmaradt, és csak hogy egy érdekesség, mert nem, talán nem mindenki gondolja, de még mindig egyébként a papír alapú térképek, azok megtalálhatók a Magyarországon is a benzinkutaknál.
Mondjuk,
és van
mondjuk, ha belegondolsz, valaki nagyon el van tévedve, akkor nem tud hirtelen rendelni egy Navit, az autójába, vagy hogyha buta telefonja van.
Ne, abszolút, tehát hogy ebben biztos, hogy mi adjuk el a legtöbbet, de hogy mondjak egy másikat, amit kérdezted, hogy ami nem feltétlenül evidencia, ma Magyarországon a könnyűzenei iparnak az egyik legfontosabb szereplője benzinkutak, hiszen
a CD-t csak ott kapsz, hiszen lemezbolt már nincs.
Bármilyen zenei CD-nek egyébként a legnagyobb értékesítési csatornája a benzinkutak, hiszen az autódban van valószínűleg leginkább még ennek a lejátszására alkalmas eszköz, otthon már nem biztos.
Bár abban is egyre kevésbé, mondjuk most, amit legutóbb leadtam tesztautót, Lexus RX450HL.
Kazi van volt benne?
Nem, volt benne CD-játszó, de régen láttam én már CD-játszót.
Lexusokban van.
Tehát egy név nélkül hálás könnyűzenei előadók, akik a megjelenés utáni hétvégén gratulálnak nekünk, hogy az aranylemezt azt sikerült elérni, mert hogy a benzinkutakon veszik meg egyébként, és ott is keresik. Aki még vesz ilyet, az egyébként ott is keresi. Tehát ez így érdekes. És visszatérve a kérdésedre egyébként, hogy a 80-as években kezdődött ennek a jelentős átállása, amikor ezek a shopok, ezek elkezdtek nőni, és már a kenőanyag, meg a, csak amellett, hogy nem tudom, a kassa is ott jelent meg. És nem
De nem lehet tudni, hogy ezt ki találta ki, milyen cég találta ki, hol volt ez?
Alapvetően ez Amerikában kezdődött, tehát ott ezek a kényelmi boltok, hogy megjelentek, ezek a convenience store-ok, hogy a benzinkút és ezek a shopok, hogy egymás mellett legyenek, ezt ott találták ki, és ott is egyébként ezek a alapvetően a 70-es, 80-as években volt ennek a bumja, mondjuk 70-es években, és nálunk a 80-as években kezdődött, a MOL esetében pedig a 90-es évek legelején volt egy nagyon nagy váltás, amikor talán emlékeznek a hallgatók, amikor ez a háromszög, amikor egyáltalán 91-ben, amikor az A4-ból MOL lett, és ez a háromszög
másik alakú, logó volt, igen.
Igen, hát hogy más nem mondjak, talán erre nem emlékszik mindenki, az akkori reklámoknak, nálunk maga Taki bácsi a szomszédokban Jézusom. Mondta azt, hogy az A4-ból, hogy látta, hogy MOL felirat van, és hogy...
Az egy termékelhelyezés volt
a
szomszédokban. A
product placement első egyik ikonikus megjelenése az, Taki bácsi vette észre abban az epizódban, hogy az A4 kútból MOL lett, és a másik ilyen ikonikus reklámunk az volt, hogy amikor a motorolaj megújult, akkor maga Larry Hagman.
Igen, Jockey Ewing. Ezt ugye Dömsödi Gábor minden autós sajtóúton elmesélte, hogy akkor ő valamilyen köze volt a MOL újsághoz, vagy az ügynökséghez, és akkor amikor jött a Friderikushoz jött a Larry Hagman, a Friderikus showba, akkor gyorsan leforgatták vele ezt a reklámot, amiben ugye Larry Hagman úgy tesz, mintha meghúzná az olajos üveget, tehát hogy nagyon hihető.
Azt a részt arra nem emlékszem, de egyébként ebből
fönn a szempont... van a YouTube-én.
Igen, fönn van, mondom, de a Taki bácsi, amikor azt hiszem, hogy a nem tudom melyik szereplővel megbeszélik, hogy ez vajon mit jelent, hogy ez itt ez más néven van. Úgyhogy ez nálunk a 90-től, meg ez már egy általános dolog lett, hogy akkor már nagyobb méretű shopok, és egyre több termék. És
van ebben valami trend? Tehát
igen.
Mi?
Hát alapvetően az, hogy különböző típusú, különböző formátumok jelentek itt is meg, mint az élelmiszer kereskedő cégeknél. Tehát vannak a kisboltok, a közepesek, vannak olyanok, amelyek... benzinkutaknál mostanában, ami azért új trend az, hogy a gasztronómia felé, tehát hogy a friss ételek, italok azok megjelentek, hát a kávé. Ugye nálunk mindenki úgy tekint a MOL-ra, mint a legnagyobb magyarországi üzemanyag forgalmazóra, de mi vagyunk a legnagyobb kávézólánc. Tehát itt azért 10 millió csésze kávé fölött adunk el egy évben.
Várj, csak a nagyságrend, ki a második legnagyobb kávézólánc akkor?
Hát messze vannak leszakadva a többiek, de a régiót megnézzük, akkor mondjuk az összes nagy kávézóláncnak összeadnánk a forgalmát, ami tipikusan mindenkinek az eszébe jut kávézólánc, az összesen kevesebb, mint amit mondjuk a MOL elad a régióban kávét. Tehát mondjuk ebből a szempontból, tehát tényleg érdemes másként tekinteni ma már egy benzinkútra, mert hogy annyi helyen vagyunk ott, annyira lefedjük az országot, hogy teljesen természetes, hogy sokkal könnyebben tudnak hozzánk bejönni. És kérdezel, hogy miért változik? Azért az elmúlt...
De hogy mi a trend?
Hogy az a trend, hogy egyre kevesebb időt akarsz vásárlással tölteni, tehát a minőségi idődet azt próbálod maximalizálni. És akár ezért áldozol is egyébként, tehát hogy több pénzt költesz, viszont szeretnéd azt, hogyha legkevesebb időt töltenéd arra, hogy feleslegesen utazzál, parkoljál, keressél, stb., és ezért ebből a szempontból egyre több dolgot veszel igénybe a benzinkutaknál. Tehát amikor gyorsan akarsz haladni, akkor is az normál, hogy ma már egy vizet veszel a kocsiba, az, hogy vannak termék, az, hogy kávét viszel az útra, az egyre inkább már megjelenik, és ebben egyébként csak zárójelben még messze le vagyunk maradva Európa többi országától, pláne mondjuk az északi országot, hogy mennyi kávét fogyasztunk. Tehát itt ezért egy...
Jó, de ők eleve sokkal több kávét fogyasztanak, de amúgy is, nem csak benzinkúton.
Igen, de hogy ebben látszik, hogy ebben még egy hatalmas
növekedés van. De hogy a trend, hogy mondjuk van-e valami, amit most már konkrétan terveztek, hogy jövőre lesz, amire 5 éve kiröhögted volna azt, aki azt mondja, hogy 5 év múlva ezt fogunk árulni?
Hát olyat, amit kiröhögtem volna 5 év múlva, hogy ezt fogunk árulni, szerintem olyan nincsen, de mondjuk az látszik, hogy 5 évvel ezelőtthöz képest mondjuk mennyivel több italt veszünk frisset a benzinkúton. Az, hogy mondjuk az interneten vásárolt dolgoknak mennyivel nagyobb százalékban vesszük át benzinkutakon ezeket a dolgokat. Tehát például ebből a szempontból, amíg mondjuk 5 évvel ezelőtt azért nem otthonra kértem valamit, amit megrendeltem interneten, mert
az Diana asszony is most a múltkor valamit benzinkútra kért egyébként tényleg.
És azért, és ami megváltozott például 5 évvel ezelőtthöz képest, 5 évvel azért nem kérted, mert ingyenes volt, hogyha te mentél érte. Ma meg már azt mondod, hogy én nem akarok otthon ülni x órát és rendelkezésre állni, hogy hozzák oda a megrendelt cuccot, hanem nekem az a kényelmesebb, ha tudom, hogy ott van, és akkor megyek érte, amikor én nem tudom, befejezem a munkámat, megyek a gyerek.
És amúgy is tankolok.
Azt mondanám, hogy mi mindig Budapestből indulunk ki, ahol mondjuk azt, hogy nem feltétlenül kell nekem molkútra rendelnem a dolgot, de van a vidék, ahol sokkal kevesebb néhol a lehetőség.
Mondom,
ilyen szempontból is.
Megmondom, szerintem a jövő az ebből a szempontból az, hogy ezek valóban, tehát hogy teljesen természetesen ezek valóban csomóponton vannak, a leginkább járok arra felé. Egyébként is a napi rutinom része, vagy a rutinom része, hogy arra felé szoktam menni. Tehát most, ha saját magunkat nézem, akkor 460 kút az nagyon sok országosan. Tehát, hogy biztos, hogy találok arra felé, amerre közlekedek. Úgyhogy a trend az, hogy egyre inkább ezek lesznek olyan zónák, amelyek segítenek abban, hogy gyorsan menjél. Tehát például a fizetés, az, hogyha trendet kérdezel, szerintem a következő években sokkal több helyen fogsz olyan lehetőséggel találkozni, hogy a kútoszlopnál, kútoszlop, egy újabb szó, amit előtte nem használtam.
Nagyon jó a kútoszlop.
Tehát töltőpisztoly
kútoszlop. Ne, a kútoszlop, arra nincs köznyelvi szó, kútoszlop most.
Hát oszlop.
Oké, tehát hogy ott fogsz fizetni, vagy egyáltalán, tehát hogy amit sokan mondtak, hogy miért kell nekem, miért tolnak be engem a shopba azért, hogy mindenképpen ott fizessek, szerintem ez meg fog változni, és egyre több helyen fogok tudni, anélkül, hogyha sietek, és csak tankoltam elmenni, hogy fizetek ott a kútoszlopnál, vagy bármilyen más kényelmes megoldás. Tehát ez például a fizetés az egy olyan trend, ami szerintem nagyon jelentősen meg fogja változtatni magát a tankolásnak az élményét a jövőben. A másik, hogy egyre inkább szerintem a shopokban egyre nagyobb hangsúly lesz azon, hogy ott ezek ilyen kávézók, bisztrók.
Igen, az már most is kezd úgy lenni, tehát egyre
igen, de ez komolyabb székek, lesz. Asztalok. De szerintem ma már egyébként ebben, tehát ugye az egy fontos dolog, hogy ha az üzemanyagról beszélünk, akkor megvannak ezek a benzinkút, cégek, akik egymást versenytársnak tekintik. De hogyha a gyerekem éhes, akkor őszintén szólva nem feltétlenül a többi benzinkutat mondja opcióként, hanem a gyors éttermeket. Tehát, hogy azokkal kell versenyben lennem. Azoknak is van ilyen drive-thru megoldása. Tehát, hogyha versenyképes vagyok, akkor ahhoz képest kell jobb, frissebb ételt, magasabb minőségbe és ugyanolyan kényelmes módon tudni kiszolgálni őket. ha kávézóról beszélünk, akkor a nagy kávézóláncokkal fogja a fogyasztó összehasonlítani az én szolgáltatásomat, nem a többi benzinkúttal, mert hát kávét akarok inni, akkor alapesetben ezeket fogom összehasonlítani. És ebben a ligában kell, hogy sikeresek legyünk, és meg mindenki más is ebben a ligában kell, hogy versenyezzen. Tehát nagyon, nagyon elmosódnak a határok. Tehát az, hogy amíg régebben az volt, hogy hát ez egy benzinkút, de egyébként rágót, meg nem tudom, csokit, meg mit tudom,
ezzel kávét lehet. Ezzel kezdődött, nem ez a rágócsoki
térkép. Igen, meg üdítő. Tehát, hogy amiben egyébként például az egyik legjelentősebb értékesítési csatorna, kis kiszerelésű hűtött italok. Mert a nagy hiper, meg szupermarketekben a hűtőkapacitása sokkal kisebb, meg nem feltétlenül otthonra minek vennél hűtöttet, hiszen otthon berakod a frigiderbe. Itt viszont kifejezetten hűtve akarod már rögtön olyan formában megkapni, ahogy fogyasztod.
Na Tibi, térjünk rá a benzinárra.
Benzinár.
A boldog Covid csúcs, amikor 3,20-ért tankoltam a százast, vagy nem is tudom mi volt, így röhögtem, hogy ó, de csodálatos, ó, de csodálatos, közlekedni is lehet.
Igen.
Kicsi a forgalom, és
100 forinttal olcsóbb.
100 forinttal volt olcsó?
Hát körülbelül 100, tehát egy hónap alatt lement 100 forinttal a fogyasztójára az üzemanyagoknak, igen.
Na nekem az a kérdésem, ugye mindig szokott lenni a szerdai hír a startlap olvasóknak, hogy újabb drasztikus áremelés a kutakon, vagy várja meg a szerdát, mert most aztán úgy lemegy olcsóba a benzin.
Akár 50 forintot is tankolhat. Spórolhat egy tankoláson.
Igen, igen. Hát ügyesebbek akár többet. Meg gondolod, egy 100 literes tank és 2 forintjával.
Igen, a 100 literes tank.
Hú, egy jó 750 IL-ben. Á, csodás. Na,
az a 100 literes tank van, szerintem abban is egy ilyen 70-75.
A maiban nem egyébként ma olyan 80-90 környékén, de még a tepsiben.
De senki nem tudod csutkára leszárítani.
Hát nem. De azért azért egy 200-ast azért meg tudsz spórolni. Na,
igen.
Egy ilyen drasztikus árcsökkentés során. Figyelj!
Szinte érzem a jeges lehelletetet a tarkomon, hogy most milyen
engem kérdés. Engem az érdekel, hogy ugye van ez az úgynevezett benzinár, amit valószínűleg te kiskereskedelemért felelsz, tehát hogy az még egy további számolgatás, hogy akkor mennyibe kerüljen a kutakon a dolog. Nyugtass meg, hogy ezt nem ember csinálja, hanem egy számítógép, egy algoritmus alapján kiköpi, hogy most ennyi a benzin, aztán kezicsókolom.
A kettő kombinációja. Tehát van egy komoly számítástechnikai háttér. Inkább azt mondom, hogy három része van. Van az, hogy nyilván föl kell mérni a piacot, meg tudjuk azt, hogy milyen éppen a nagy kereskedelmi ára. Van egy számítástechnikai háttér, ami mindenfajta algoritmusok, változók alapján az árazásban ad egy indikációt, és van a végén egy emberi kéz, aki...
Azt mondja, hogy a hülyeséget számolt már megint ez a hülye szoftver? Vagy mit csinál?
Hát van olyan, amikor azt mondjuk, hogy felülírjuk a szoftvernek az ajánlását, igen.
A felül az azt jelenti, hogy vastagabban fog a ceruza, vagy mikor?
Nem, mind a két irány. Mind a két irány, persze.
Mik voltak egyébként a számok? Mi volt a mélypont üzemanyagfogyásilag az első hullámban?
Hát
március, április, május?
Az április legeleje, tehát körülbelül 2 héttel a karantén után volt az, amikor elértük azt, hogy körülbelül olyan 30%-ig lement az üzemanyag volumene.
Tehát az azt jelenti, hogy 70% a csökkenés.
Nem, 30-al csökkent.
30-al csökkent.
30-al csökkent.
25%? Ra?
Igen.
Az nem, én azt hittem, hogy sokkal jobban.
Nem. A környező országokban egyébként ennél durvább volt a helyzet. Tehát
miért?
Magyarország, hát figyelj, ebben mi néztük folyamatosan, és nem, ebben inkább azt mondom, hogy csak szubjektív ötleteim vannak. Tehát, hogy például nálunk az, amikor volt egy, ha emlékeztek, akkor elég jó idő volt. Tehát, hogyha volt egy napos hétvége, akkor azért...
A magyar nem tud megmaradni a seggén. Én ezt motorozás közben mindig látom, átmegyek Szlovákiába, és ott nincs forgalom. Nálunk kerülgetem az autókat, ott meg valahogy meg tudnak maradni a seggüket.
Tehát ha volt egy napos hétvége, akkor azért láttuk, hogy az emberek nekiindultak, mert a karantént az rosszul viselték. Nyilvánvalóan az áruszállítás egyébként az ment, de ami jellemző volt inkább még az elején, hogy betankoltak sokan.
De nem 30%-kal csökkent a forgalom, tehát olyan helyeken tudtál, tényleg lábletevés nélkül tudtam körbe motorozni a várost a raktpartokon, ami egyébként...
Mi ezt láttuk.
Bár hát nyilván ti tudjátok jobban, tehát a benzinfogyás az elég egyenesen arányos a forgalommal.
És körülbelül egyébként ez utána folyamatosan növekedett, egyébként ma sem éri el feltétlenül, tehát most már nagyon közel van a forgalom.
A békebelihez.
Igen, azt mondom, ezek ilyen egyszámjegyű eltérések. Körülbelül már ott van, mint a tavalyi év. De érdekes egyébként, hogy most mondtad, hogy mi az, amit érzel. Tehát most nyáron mindannyian azt éreztük, hogy hát tele van minden. A Balatontól kezdve. Nem, hogy a Balaton ebből a szemben.
A Balaton nagyon tele volt. Figyelj, a Badacsony-tomai strandon én hétköznap rossz időbe teltházat még soha nem láttam. Pangot mindig minden, most öregem. Tényleg? Bármilyen szar idő volt, úgy tele volt minden, a rablósor kaszált ott Badacsonyban.
Viszont, hogyha szanatóriumként azt akartad, hogy magányos legyél, akkor egy autópályán nyugodtan mehettél, mert az autópályákon a külföldiek hiánya miatt azok nagyon... Tehát, hogy a legnagyobb visszaesés az ott volt, és van most is. Hát nyilván most a elsője óta a határzár az azért egy újabb jelentős csökkentés jelent az autópályákon.
Az új WC-ket még egy ideig nem pisálják össze ott a határokon, hegyes halom felé.
Hát azok szenvedik meg a leginkább. De nálunk azért nem volt akkora visszaesés, mint mondjuk más országban, tehát déli országokban.
Mikre láttok rá?
Hát ott, ahol mondjuk mi jelen vagyunk a régiónak a 9 országában, ott láttuk folyamatosan, hogy körülbelül milyenek az adatok. Az látszott, hogy mondjuk nyilván, most nagyon-nagyon bölcset mondok, hogy nyilván most nyáron azért mondjuk Horvátországnak azért itt, nem tudom, 1 millió turista biztos, hogy hiányzott a rendszerből, és ők azért nagyon megszenvedték. De az elején
és akkor
is...
a horvát fogyás a békebelihez képest, az milyen volt mondjuk most nyáron?
Hát fia, hogyha a mostanit nézem, akkor még mindig kétszámjegyű az, ami az elmaradás Horvátországban, de mondjuk náluk akár több mint 50%-kal is a legelején, április elején kevesebb volt a forgalom. Tehát ott érdekesen, hogy ott nagyobb volt ez a visszaesés. Vagy például a Románia is ilyen
de
volt.
De az még nem jobban... turista szezon az április.
Nem, de egyrészt ott azért hamarabb kezdődik, de ott valami miatt azt láttuk, hogy ott jelentősebb volt a visszaesés.
És hogy egyes üzemanyag fajtákon belül volt különbség?
Az érdekes volt, mert az látszódott, hogy ami a leghamarabb reagált, azok az üzemanyagkártyás forgalom volt. Tehát nyilvánvalóan a cégek voltak azok, akik az első pillanattól kezdve, tehát hogy mondjuk egy határzár van, vagy bármilyen szigorítás, akkor nyilván nála a kamion megáll. Tehát hogy ott nem megy tovább, az azonnal látszik. Viszont ott az esés az talán nem volt annyira drasztikus. A magánszemélyeknek az utazásánál az látszott, hogy ez lassabban indul el, zárójelben ott még volt egy feltankolás, hiszen ugye elkezdtünk...
Ki tudja, milyen alapon
betárazunk. Pontosan, háborús üzemmódra, tehát hogy a 4 karton liszt élesztő mellé azért...
És mindenki feltankolt benzinből.
Egyébként feltankolt, és mellette hát borzasztó olcsó lett az üzemanyag, tehát hogy egyébként is ez egy nagyon vonzó volt, hiszen láttuk azt, hogy tehát az, amit korábban a vágyott prémium üzemanyag, az most kevesebbe került, mint korábban az alapüzemanyag. Tehát,
és hogy... akkor boldogan vett mindenki 100-ast?
Vettek egyébként. Nagyon jelentősen megnövekedett a prémium üzemanyagnak a...
Aránya vagy a nettó fogyása?
Mind a kettő.
Tehát több prémium üzemanyag fogyott a COVID csúcsán, mint egyébként?
Többszöröse. Arányában. A többszöröse.
Hát elérhetővé vált, tudod.
Hát szerintem egy alapvetően egyébként...
Meghalunk, de utoljára még morzsi autó még 100-assal szágult.
Megküldjük a tikót.
De emlékeztek, hogy évelején volt a ti műsorotokban is ez az E5-E10 kérdés. És akkor volt ez az idősebb autóknak, ugye, hogy a prémium üzemanyagnak van az a összetétele, ami ennek kedvezőbb. És hát ugye Magyarországon ez nem volt, és én kérdeztem kollégákat más országban, ahol ez már bevezetésre küldt, és mondták, hogy higgyem el, hogy ez nagyon jelentősen meg fog növekedni, mert igenis az idős autókban sokan fognak tankolni ilyet. És ez abszolút látványosan megjelent. Tehát, hogy a prémium üzemanyagokban, ahol alacsonyabb ez a, ez a biotartalom, azokat kezdték el vásárolni, és pluszba ez az alacsony fogyasztói ár, ez lökött rajta még egyet, tehát a többszörösére, arányában a többszörösére emelkedett a prémium üzemanyagnak az eladása, és egyébként ez abszolút értékben is sokkal több volt, mint korábban, de tehát itt ilyen szorzót gondoljatok el, nem az, hogy nem tudom, 10-20%-kal magasabb, hanem duplája, vagy még magasabb arányban, nem csak arányban, hanem abszolút értékben, és nyilvánvalóan, akik egyébként kipróbálták, és ez egy nagyon érdekes dolog volt, hogy bár a fogyasztói ár, az olajár az elkezdett visszamenni, tehát a mínusz tartománytól, vagy a nagyon alacsony tartománytól ugye újra visszament, de aki kipróbálta, azok egyébként észrevették, hogy tényleg ebben azért van valami, ez nem egy reklám szöveg.
Nem egy placebo, hogy jobban megy, hanem tényleg.
Hogy nem egy placebo, és egyébként nagyon sokan megtartották azt, hogy rendszeresen tankolnak prémium üzemanyagot.
Anyám is észrevett, amikor még a régi Swiftjét megtankoltam 100-assal. Ugye? És utána mondta, hogy hű kisfiam, hát ez tényleg, hát 140-nél kellett lelépni a gázra, mert annyira elkezdett vágtatni.
És ez az érzés megfizethetetlen, de tényleg egyébként ez egy nagyon érdekes, és az egyik legizgalmasabb változás volt ebben az évben.
És amúgy én nem szoktam nézni a benzinárakat, mert úgyis annyit tankolok, amennyit kell, hogy visszament az ár? Hogy most hol vannak az árak?
Hát azt mondom, hogy a városi kutaknál azért ez 400 alatt van az üzemanyag, az egy fontos ilyen lélektani határ volt, és azt mondom, hogy autópályán vannak 400 fölötti.
Szerintem nem találtak vissza teljesen az árak az
eredeti. Ja nem, alatta van, tehát az eredeti alatt vannak. Igen, ez most körülbelül ez a 45 dolláros olajár az ami úgy többé-kevésbé így stabilizálódni látszik, és hát ugye nyilván senkinek sincs varázsgömbje, hogy előre lásson, de most azt mondják, hogy ez egy viszonylag stabil ár lesz a jövőben, tehát körülbelül ami most van, nagyon radikális változásra nem kell készülni.
Na most a gazdaságban, meg hát mindenhol, illetve általában az evolúció során mindig azok járnak jól, akik jól tudnak alkalmazkodni. Most ugye légitársaságoknál is lehetett találni, hogy hű, hát ezek a fapadosok milyen zseniálisak, és a többi, hogy olajtársaságoknál volt-e globálisan, vagy akár Európában, vagy Magyarországon, hogy aki jobban reagált, meg aki rosszabbul reagált, meg egyáltalán mi az Isten nyilat lehet itt azon túl reagálni, hogy az algoritmus amúgy is a keresletkínálat alapján azt javasolja, hogy adjuk féláron a benzint.
Hát szerintem itt az egy fontos dolog volt, hogy szerintem két nagy része van. Az első az, ami az a, mondjuk nézzük azt a 2-3 hónapot, amikor karanténban voltunk, az alapvetően mindenhol ez a hogyan éljük túl ezt az időszakot, a járvány, mi lesz majd, mi fog történni. Szerintem abban, és ez most olajtársaságtól függetlenül bárhol, aki arra, akinek megvolt arra a lehetősége, hogy tényleg ne azt számítson, hogy most 3 Snickers csokival többet adok el ebben az időszakban, hanem hogy mivel tudok segíteni abban, hogy azt érezd, hogy figyelünk az egészségedre, hogy ne fertőződjél meg, hogy például fertőtlenítőt, maszkot, stb. Próbálunk elérhetővé tenni a számodra, illetve hogyan próbáljuk meg ezeket a helyeket úgy hasznosítani, hogy ebbe az időszakban a leginkább segítse ezt a fajta túlélő üzemmódba való létedet, és mellette ezt hogyan tudod azt lehetőségként felhasználni, hogy nem állítod le a fejlesztéseidet, próbálod kitalálni azt, hogy a világ hogy változik, és azzal törődsz, hogy ebből mit és hogyan építesz be, tehát tényleg a fejlesztésekre tudsz koncentrálni. Szerintem azok jönnek ki ebből a helyzetből.
Na de volt valaki, vagy volt valami a cég, amelyik látványosan félrekezelte a dolgot, rárohadt a nitrogénes szendvics, megavasodott a gázolaj a kútba, vagy mit tudom én?
Hát nyilvánvalóan, tehát ebből a szempontból vannak olyan...
Hát a végén a tengerbe kellett lapátolni a kávét, ugye klasszikusan. Mint a...
Hát ha olajcégekről beszélünk, akkor itt most nem a kiskereskedelem az, ami a leginkább megszenvedte ezt a dolgot. Tehát ne felejtsük el, hogy itt olyan alacsony olajárak voltak, és olyan... Tehát hogy egyrészt a kereslet nagyon visszaesett, másrésztről elképesztő kínálat volt a világpiacon olajból, és ez a kettő, ez egy rossz kombó egy olajcég számára, tehát, hogy itt iszonyatosan nagy készletektől kellett megszabadulni, nagyon alacsony áron, hát ez volt az, amikor tényleg azt láttuk, hogy ezek, ugye volt egy nap, amikor mínuszba esett az olajára pár órára, vagy az, amikor a finomítói marginok, vagy azok a fő bevételi forrását jelentő faktorai egy olajcégnek, azok nagyon leestek. Most, ha megnéztétek a fél éves eredmények, amikor a tőzsdei cégek publikálnak, akkor azt láttátok, hogy alapvetően ez az olajipari ágazat, ez nagyon erősen megszenvedte a Covid-ot és az évnek ezt a részét, de azt gondolom, hogy a nyertes az lesz, aki valóban azt nézi, hogy hogyan tudja ütésállóbbá tenni magát. Pénzügyileg is, meg főleg fejlesztésekben.
Most kizárólag a MOL-ra vonatkozik. Igen. A kérdés, hogy ugye a MOL az részben egy őrületesen nagy olajcég Magyarországon, kőolajfinomítót üzemeltet, vegyipari alapanyagokat gyárt, tehát hogy 1000 millió dolgot csinál, és amellett van még ez a kúthálózat ugye Magyarországon, meg a régióban, hogy hát hogy kérdezem finoman, hogy ne titkot kelljen elárulni, de hogy a bevétel java az honnan jön? Tehát, hogy nagyon sok helyről összegerebjézzük a benzinkutakon, vagy a nagy pénzt maga ez a nagy kőolajbiznisz hozza a cégnek?
Hát alapvetően három része van egy, mondjuk a MOL-nak üzletágáról. Van egy, amit úgy hívnak, hogy upstream. Ha nagyon egyszerűen akarnám elmondani, az a kutatás termelés, tehát amíg a olajat megtaláljuk, felhozzuk a föld alól, meg a gázt, és azt eljuttatjuk mondjuk egy finomítóig. A másik a downstream, amiben ezt a nyers olajat, ezt finomítjuk, petrolkémiai anyagokat hozunk létre belőle, és mondjuk egészen odáig, hogy ezt mondjuk a nagykereskedők hogyan terítik szét a piacon. Ez a másik rész, és a harmadik, ami már ez a fogyasztói szolgáltatások, aminek része egy nagyon jelentős része a kiskereskedelem, ahol a fogyasztókkal találkozunk a végén, és nekik adunk üzemanyagot, te már finomított kőolajat.
De ez a három, ez ugyanabban a mérlekbe kerül a végén.
Így van.
Ebből, és hogy akkor ez melyik hány százalék?
Hát most jelen pillanatban, tehát ha magas az olajár, akkor alapvetően az upstream, tehát ami a kitermelés, az mindig annak kedvez, hiszen a kitermelt kőolajat, meg gázt, az alapvetően magas áron tudja értékesíteni, az a kedvez neki. Ha alacsony, akkor azzal mindig kedvezőtlen a számára, a downstream számára. Akkor, hogyha ezek ha alacsony a kőolajára, tehát a számára a nyersanyag olcsó, viszont az a termék, amit létrehoz, azt el tudja adni egy magasabb áréssel, akkor az kedvező a számára. Ez a kettő, ez tradicionálisan ez a kettő olyan üzletek van, ami a két fő pillére a bevételi oldalon is, és a végén a kiskereskedelem az egyébként egy egyre nagyobb része ennek. A cél az, hogy mondjuk, hogyha a MOL-ról beszélünk, akkor a 2030-ra, tehát 2030-ra szeretnénk azt elérni, hogy ez a fogyasztói szolgáltatás, ami a kiskereskedelem, ez a mobilitás, minden olyan szolgáltatás.
Kávé, sneakers és kutya visszaszolgáltatás, pisikaki.
Meg autómegosztás, meg
igen,
minden. Hogy az, legyen, hogy az körülbelül, olyan 30%-át tudja majd kitenni.
Basszus,
az egész. Nagyon sok. Azért nagyon jelentős.
De hogyha az egyes sportszeletből nem hozod össze.
Csak ha igen, tehát most egyébként ebbe a CUDAR első félébe, hogyha megnézzük, akkor egyébként már nagyságrendileg, bár nyilván azért, mert hogy szerényebbek
mert
voltak
az
erényebben.
Mert az upstream nagyon
az a fogyasztói szolgáltatás az egy jelentős szeletet tudott így termelni, de azért ez nagyságrendileg mondjuk egy MOL csoport viszonylatában 2030-ben ez azért, azt mondjuk, hogy ez közelebb van az 1 milliárd dollárhoz mondjuk, amennyit.
De mondjuk a car sharing üzletág, az tessék.
Hát igen, tehát az is egy része, ez egy...
Az is hozzátartozik?
Nem, az nem. Én de, a kiskereskedelmet.
De az hozza a pénzt? Mert én úgy képzelem például a bubi, a bicikli megosztás, hogy én úgy képzelem, hogy az lehetetlen, hogy az rentábilis legyen például.
A bubi az annyiban speciális, hogy Budapesten
egy
a
bubi, jó szolgálati
az a BKK-nak a mi ott névadó...
Jó, csak szponzor vagy. Akkor az csak viszi a pénzt, igen.
Igen.
Akkor ez egyértelmű, ezt megbeszéltük.
Igen, más városban egyébként ott azt hiszem, hogy Pozsonyban van még ilyen, ott mi vagyunk, akik egyébként üzemeltetjük is. Egyébként mondjuk a Carsharing, tehát a MOL Limo esetében, hát az nyilván egy beruházás a részünkről, meg annak van egy evolúciója, amíg egyre többen fogják használni. Ezt én azt gondolom, hogy most ez ebbe a fázisban van, de az teljesen nyilvános
a trend. Most még viszi a pénzt, de nem az a távlati
cél. Hát én inkább azt mondom, hogy nyilván arányaiban ez ma még abban a részében van, ami a beruházás és az elterjesztése ennek a használatának, de egyébként hozzátartozik, hogy nagyon sokan használják már most, de hát nyilván van a flottát kell folyamatosan fejleszteni, tehát hogy ez még ebben az írési fázisában van. Ami teljesen természetes.
Jó, nem a reklám része, de amit mindenképpen meg kell tudnom, hogy van egy YouTube csatornája Molnak, ahova felrakjátok a kutya megtalálós videókat? Vagy hol lehet ezeket megtekinteni? Ha ezek szerint azt mondtad, hogy ezekről valamilyen kép és hangfelvétel készül, hát, amin lehet zokogni, vagy ezt csak egymásnak küldözgetitek odaben?
Van egy egymásnak küldözgetős, de nem egyébként ezt meg is szoktuk jelentetni, de most azt nem akarok butaságot mondani, de valahogy ezt a hallgatók felé ezt majd el fogom jutatni.
Csatoljuk az égéstér posztjához. Hol lehet megtalált kutya zokogni.
Kell egy YouTube channel mindenképp. Igen. A megtalált kutyák a malkutakon.
Igen. Igen, még egy, ami talán a kérdésetek egyébként még az előzőre vonatkozott, ez az üzemanyag és nem üzemanyag aránya. Mert ez is egy ilyen általában felszokott merülni, hogy akkor most mi a, még azért az üzemanyagból, így van. Hogyha megnézzük a nettó árbevételt, tehát amin keresünk egyébként, ez ma már ez folyamatosan nő a nem üzemanyagnak az aránya a teljesen belül, ez körülbelül egy negyed. Tehát a háromnegyedét azért még mindig az üzemanyag az, amit termeli.
Ez profit vagy forgalom? Nem minden.
Ez a profit. Ez a margin, tehát a nettó árbevétel.
Ugye, hogy Dubáj életében is, hogy az volt a nagy pillanat, amikor a turisztikai és egyéb ilyen szolgáltató szektor bevételek hirtelen felülmúlták az upstream-et és downstream-et.
Igen, igen. És egyébként ebben ez tudatosan, tehát amit Robi kérdezte, hogy mi a jövő? A jövő az, hogy ez folyamatosan növekedni fog. Tehát nyilvánvalóan az üzemanyagban ez is egy ugye folyamatosan felülvizsgált trend, hogy mikor lesz az a pont, amikor a fosszilis üzemanyag az elkezd lefelé menni, hiszen egyelőre még növekszik, mikor fogja átvenni a helyét az elektromos áram, vagy bármi más, amikor már a fogyasztók egyre kevesebbet fognak. Mondom, egyelőre nem ez a helyzet, amit mi látunk, de nyilvánvalóan, amikor egy hosszú távú trendet nézünk, akkor eljön az a pont, amikor ez elkezd visszafelé menni. Az nagyon fontos, és ezért érdekes ez az arány, mert most úgy tud nőni ez a nem üzemanyag, hogy egyébként az üzemanyag az is növekszik. Bár most ebben az évben ez egy viszonylag speciális dolog, mert hát nyilván a gasztronómiát azt erősen a COVID azért azt megtépte.
Szóval egyelőre még a szarvasgomba nem menetel olyan keményen.
Figyelj, de arra kéne egy összet föltenni, hogy lesz-e bármilyen szarvasgombás fűszerrel vagy ízesítéssel meglökött valami étel, ital, szerintem az nem egy Pirx kapitányos jövőbeli dolog. Aha. Tehát figyelj, az, amit elvársz, ez egy iszonyú izgalmas trend, hogy ami korábban az volt, hogy egy ilyen por kávét tudjak venni, meg legyen egy ilyen védőgázas szendvics, amit ha már ilyen akarok
halni. A porkávé az régen megszűnt, hál' Isten, ugye most már nagyon régóta van rendes, frissen őrös.
Persze.
De ezek a mi volt ez az a legmegalázóbb? Melyik az a kávé márka, tényleg az a poros, rettenetes szállodákban is van, mindegy, hogy volt olyan, de hogy az már kikapott.
Hát azt mondom, hogy az már nagyon-nagyon erősen visszaszorult általában.
Hogy van még?
Hát van még, tehát hogy ott, ahol te
a WC kulcsot elkére.
Ezt akarom mondani, hogy csak azt, hogy a teljes retro feeling, de nem, de viccet félretéve, hogy nyilvánvalóan ezek már teljesen visszaszorultak. Nem azt mondom, hogy teljesen eltűntek, mert van, ahol erre még szükség van, de hogy a kávé az nem az, hogy legyen valami kávé koffeinnál, hanem itt arról van szó, hogy figyelj, baristák, tehát hogy most a speciális pörkölőben hogyan állítják össze, hogyan teszteljük, stb. És hát látom azt, hogy hát olyan kávégépeket telepítünk mi, amit a legjobb kis kézműves kávézókban szoktak használni. Tehát, hogy ez
micsoda?
Hát, hogy olyan kávégépeink vannak, amelyeket...
Na jó, de ez kicsit olyan, mint tényleg a McDonald's, hogy azért a Molnár sincs több barista, mint McDonald's-ben szakács.
Nem, de a kávé az, amit, de a kávé bab, amit beleteszünk a kávégépbe, az bármelyikkel felveszi a versenyt, és a kávégép az egyébként többek között azért olyan drága, mert azt tudja biztosítani, hogy ha az a kolléga bárhol, aki készíti a kávédat, az ugyanolyan minőséget tudjon, tehát azt a gombot,
hogy nyomja be. A play gombot meg tudja nyomni.
Emberi beavatkozás nélkül
hát jó a kávé. Azt mondom, hogy a legkevesebb olyan beavatkozással, ami kérdésesé teszi, hogy nem ugyanolyan lesz a minősége, és nyilván ez meg, és a legkomolyabb kávé gépgyártóknak a termékei vannak ott. Tehát, hogy ebben bármelyik nagy kávézó lánccal ma fölveszi a versenyt, és bármelyikkel egy tesztbe beküldeném a mi kávénkat. És ugyanez ez igaz a kajára vonatkozóan is.
Azt hiszem, hogy ugyanez igaz a Snickersünk, és azt is nagy...
Megdöbbent a hasonlóság.
A legjobban pörkölt magyarót rakjuk bele.
Bármelyik Snickers, így van az összes Snickers.
Szembe merném küldeni.
De egyébként hozzátartozik, hogy például az ételeknél is, hogy ma már nem fogadod el azt, hogyha az nem olyan minőség, mint amit egyébként máshol legalább olyat kell tudni adni. És ebben egyébként szerintem még további nagyon jelentős változás várható.
Előbb-utóbb a Pap TV tankolhat egy szarvasgombát.
Simán.
Hamarabb, mint gondolná.
Legendás viszonyunk van a szarvasgombával.
Na jó, hát köszönjük szépen Orosz Andrásnak, a MOL kiskereskedelmi üzletág igazgatójának, hogy bejött az égéstérbe, és a hallgatókkal megtalálkozunk a jövő héten. Sziasztok!
A beszélgetést a MOL támogatta.
A műsor a Béton partnere.